Az Isten áldása és kegyelme legyen rajtunk, és az ő szeretete kísérje végig életünket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Márk evangéliumából a 9. fejezetből, a 2. verstől a 13. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg tehát figyelemmel Márk evangéliumából a 9. fejezetből a 2. verstől 13. versig terjedő szakaszt. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk ezért 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, ugyanis annyira megrettentek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, reál hallgassatok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az emberfia már feltámadta halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között. Mit jelent feltámadni a halottak közül? Ezért megkérdezték tőle. Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig így válaszolt. Illés valóban előbb jön el, és helyreállít mindent. Akkor viszont miért van megírva az ember fiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött. És azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Kedves testvérek, most láthatjuk, hogy ismét Mózessel találkozunk, csak hát hosszú idő telt el. A két esemény között, mikor Mózes ott volt, ugye vezette Izrael népét, és vele színről színre beszélt Isten, úgy, mint ember a barátjával. Most pedig Jézussal találkozunk a történet szerint, amint a megdicsőülés hegyére megy föl, és 3 tanítványt visz magával, és elváltozik előttük, sugárzó fényességben mutatkozik meg, és olyan fényes lesz a ruhája, ugye, hogy a nap, amit ruhafestő nem tud fehéríteni a földön, tündöklő fehérré válik, ugye itt érzékeltetni akarja az evangélista, hogy itt nem csak a ruha fényéről van szó, vagy valami, hogy most milyen szép a ruhád ma Jézus felkiáltással. Ugye a tanítványok csodálkozásba esnek, hogy ilyen szép ruhában még nem is voltál, hanem ez egy másfajta dicsőség, amely a ruhán keresztül átragyog. Ezt nevezhetjük az Isten dicsőségének, és nevezhetjük egyfajta lelki fénynek. Amikor ő megdicsőül, az ő lelkének a minőségét sugározza ki, és ez lehet, hogy nekünk egy kicsit felfoghatatlan. De maga Krisztus is úgy beszélt például az emberekkel, amikor a hegyi beszédet is elmondta, hogy azt mondta nekik, ez nem költői kép volt, azt mondta nekik, ti vagytok a világ világossága. Ezt nem azért mondtam, mert hát fölkeltem ma, sok ember van itt, hát kellene valami szépet mondani. Hát az a legszebb, hogy ti fény vagytok, hogy világ világossága vagytok. Hát ennél szebbet ugye nem is lehetne mondani, ezt biztos nem fognak tiltakozni. Nem azt mondta, hogy ti sötétség vagytok, és hogy olyan nagy a sötétség, hogy már nem tudok hova menni, hanem azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Meg magáról is azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága. És miért viszi föl őket a hegyre? Lehet, hogy hallgatták, hogy hát igen, mi vagyunk a világ világossága, mert Jézus a világ világossága. Ez nagyon szép és jó. Aztán mentek a napok, hetek, hónapok. Sok minden történt, és már is felejtettük, és fölviszi őket Jézus, és hirtelen a sugárzó fénnyel körbeveszi őket. Miért is? Amikor Jézusban látjuk ezt a dicsőséget, akkor az Istennek a dicsőségét látjuk. És mi az, amit Jézus át akar nekünk adni? azt akarja nekünk megadni, hogy mi fölismerjük saját magunkban is az Isten lelkének a fényét. Mint ahogy Krisztusban átragyog az ő emberi lényén, és belülről kifelé halad ez a fény, és megvilágosít mindent, úgy higgyük el, hogy az Isten bennünk lakozó fénye és lelke ugyanúgy meg fogja világosítani az életünket, és ugyanúgy hatni fog ránk és egész lényünkre, mint ahogy Krisztusra hatott ott a megdicsőülés hegyén. Ez az, ami számunkra felfoghatatlan, hogy Jézus Krisztus önmaga tekintetében abba akar beavatni, amikor így bizonyságot ad önmagáról, azt akarja megmutatni, hogy a tanítvány olyan lehet, mint a mestere. Ő is megtapasztalhatja ugyanezt. Most még csak kívülről tapasztalja, látják Jézust. De mint ahogy Mózesnek is elváltozott az arca, és sugárzó volt, azt mondja az Ószövetség, ugye fölment a Sion hegyre, mert senki nem akarta hallani az Isten hangját, a nép egyszerűen megriadt attól, hogy hallották Isten hangját, azt mondja, mi nem akarjuk hallani. Te menjél föl, Mózes, te beszéljél Isten, és majd mondd el nekünk. Mert nagyon félelmetes nekünk az Istennek a jelenléte. És amikor lejött Mózes, akkor sugárzott az arca. Honnan volt ez a belső fény? Hát onnan, akivel beszélt. Annak a lélek sugárzása és dicsősége, az rajta volt az ő arcán is, mert színről színre látta. És úgy beszélt vele. És az arcán visszatükröződött. Na most Jézusról is ugyanezt tudjuk, hogy ő azt mondta, én az atyával egy vagyok, én látom őt, én azt mondom, amit őtől hallok. Sokszor volt az, hogy Jézus elment egyedül imádkozni. Az nem csak azt jelentette valószínűleg, hogy egy fa tövében mormolta a saját gondolatait, hanem találkozott Istennel. Mint ahogy Mózes, legalább úgy, mint ahogy Mózes. És honnan volt neki ez a dicsősége, amit át tudott sugározni? Ott a megdicsőülés hegyén, ugyanabból, aminek Mózesnek is ott volt, hogy az ő arca sugárzott. Csak Jézusnak nem csak az arca, hanem az egész lénye. Az egész teste fénybe borult. Mert olyan közel volt Istenhez, és a másik csoda, amit megtörténik, hogy ugye Illés és Mózes is megjelenik, és ott van rá három tanú, nem mondhatjuk azt, hogy egyéni vízió, ott van rá három tanú, három tanítvány, akik elég kritikusak tudnak lenni. És azért még Jézusnak is tudnak kérdéseket föltenni, és nem mindent hittek el a tanítványok elsőre. És ez olyan meggyőző volt, hogy megjelent Illés és Mózes, hogy Péter sátrat akar építeni. Annyira meggyőző neki az a jelenlét és az a dicsőség, hogy sátrat akar építeni, hogy maradjunk itt. Hiszen ez egy olyan pillanat, amikor olyan emberekkel beszélgethetünk, akik a múltból érkeztek meg. Ugye ma a közkedvelt dolog az időutazás. Vagy legalábbis beszélünk róla, hogy ez ilyen fantázia dolog, de azért, hogy lehet-e utazni az időben, múltba, vagy jövőbe, vagy akárhol. A lélekben úgy néz ki, hogy ez az időutazás már akkor megtörtént, mert a múltban élt proféták megjelentek a jövőbe. És elmondták Jézusnak, hogy mi lesz az ő jövője. Mert más evangéliumban az van benne, hogy miről beszélgettek, nem arról, hogy én milyen fényes vagyok, te milyen fényes vagy, és itt jön a realitás. Arról beszéltek, hogy mi fog majd vele történni néhány hét múlva. És ez a véres realitás, hogy arról beszéltek, hogy hogy fog szenvedni. És ebből láthatjuk azt, hogy nem egy elrugaszkodott illúzióról van szó, mert sokszor az illúziók azok azt tartalmazzák, amik a mi vágyaink. Amit mi legszeretettebben szeretnénk elgondolni, hogy Isten ezt adja meg nekünk, vagy azt adja meg. Láttam egy fényes jelenést, megjelent Isten, és azt mondta nekem, hogy minden meg lesz nekem adva, és minden nagyon szép és jó lesz. Akkor már gyanút foghatunk, hogy minden, meg itt semmi más, csak jó, meg szép, meg minden. Itt is megjelenik Isten dicsősége, és mi az, amiről szó van? Az életről, az útról, arról, amit meg kell élni. És ahhoz a fájdalom is benne van. Isten nem azt hirdeti meg, hogy minden szép lesz és jó lesz, hanem azt, ami lesz. És ilyen szempontból szoktunk csalódni Istenben, hogy amikor mi valamit kérünk, és esetleg nem azt adja, vagy nem azt mondja, akkor hát nem ezt vártuk. Nem ezt vártuk, hogy nehéz lesz. Meg kell még egy kicsit küzdeni. Még le kell jönni a hegyről is, mint a tanítványoknak is, és még élni kell, még szenvedni is kell egy kicsit ezért. De ugye az is van, hogy lesz feltámadás, tehát ott van benne a reménység, hogy a nagy harc után azért ott lesz majd a megoldás. Tehát, hogy az élet, hogy az Istentől fakadt élet, az nem lehet eltörölni, mint Jézus életét sem lehetett elvenni. Meg lehetett ölni, de olyan értelemben nem lehetett megölni, mint ahogy Istent sem tudod megölni. Ugye van ez a modern világunkban azt, amikor az Isten halott. És akkor föltehetnénk a kérdést, persze itt most Isten léte egy feltétel, hogyan lehetne megölni az Istent? És nagyon paradox ez, hogy ő halott legyen. Van rá egyáltalán eszközünk, lehetőségünk valamilyen módon az ő létét bekorlátozni, és odafuttatni a dolgokat, hogy ő ne legyen? Ugye az a vigasztaló hír, vagy az a rossz hír azoknak, akik ebben mesterkednek, hogy ez egyenlő a lehetetlennel. Bár Krisztus esetében már örültek, és dörzsölték a tenyerüket, hát úgy néz ki, hogy megtörtént, mert fölállítottuk a keresztet, meg is szenvedett Krisztus, és a helyzethez mérten nagyon korán meg is halt. Csak volt az a fránya 3 nap. És utána pedig kezdődött előről. És ez volt a döbbenet, amiről Jézus is beszélt, hogy előre megjelentette a tanítványoknak onnantól kezdve, hogy a megdicsőülés hegyéről is lejött, folyamatosan emlékeztette a tanítványokat, hogy mi fog történni. Miért mondta? Volt az ő dicsősége, és utána elmondta nekik, hogy figyeljetek, én sokat fogok szenvedni a papoktól, az írástudóktól, és de 3. napra fel fogok támadni. Össze van kapcsolva az ő megdicsőülése, az Istennel való találkozása egy földi fizikai történettel, ami bizonyítani fogja, hogy ő tényleg Istennel beszélt, és mindazzal, ami meg fog történni, és ott van egy lehetetlen dolog, amit mi nehezen tudunk elhinni, a feltámadás, hogy van örök élet, az is oda van téve, hogy de élni fogok. Az egész világ számára oda van téve egy másik üzenet. Hogy az életet igazából nem lehet megölni. És itt jön a mi fényünk. Abba avat bennünket be Krisztus, amikor ő föltámad a halálból, és ezt akarja nekünk megadni, az örök élet bizonyságát, azt akarja elmondani, hogy te ti sem tudtok meghalni. És ez ugye elég meredek. Ti is éltek majd a halálotok után. Ez döbbenet. Mert ez nem csak róla szól, hanem rólunk is, hogy mi is ugyanolyan idézőjelben lelki minőséget kapunk, bár meg kell halnunk ezen a világon, és át kell menni a halálon, mint ahogy Krisztusnak is át kellett menni. Ugyanezt a sorsot mi is megkapjuk, fölvesszük mi is a magunk keresztjét. Meg kell élnünk, vagy a szeretteink halálát. És mondhatjuk, hol van Isten? Miért nem segített? Az a végső segítség, hogy nincs vége. És ezt nem veszük figyelembe sokszor, mert azt hiszük, hogy hát most vége nem segített. Nem hallgatott meg. Hát ilyen nincs. Nem tudunk kiesni Isten erőteréből. Az élet maga nem szűnik meg. És ez nem csak a hívőké, ebben egyetemes dolgot mond el Krisztus, hanem minden egyes ember közös útja, és amit Krisztus felmutat, az minden egyes ember meg fogja élni. Ha hisz benne, ha nem. Mert a saját léte az úgymond el van rejtve, és a teremtésénél fogva Istentől rendelt az a lelki minőség, ami a miénk, és az nem földi. Ezt nem lehet vassal, golyóval, meg nem tudom milyen szenvedésekkel megtörni. Ezért mondja Krisztus, hogy vigyázz a te lelkedre, és a lelkednek élj. És ne add oda semmiért sem a te lelkedet, mert a lélek az igazi kincs, a te belső igazi valód. Az, amely múlhatatlan, és az, amellyel Istent is meg tudod érteni, az, amely Istent felismerve megismeri önmagát, saját lényét, és ugyanolyan sugárzó tud lenni. Most a maga pici módján ezt így fejezte ki Jézus, hogy a gyertyatartóba teszik a gyertyát, hogy világítson a házba. A te pici fényed a naphoz viszonyítva olyan, mint egy gyertyalángja. De ugyanaz a fény járja át, és ugyanazt tükrözi. Tehát Jézus nem azért beszél ilyen nagy dolgokról, hogy hitet követeljen meg tőlünk, hogy higgyünk olyan valamit nem tudunk elhinni. Mert néha a hit vagy a vallás azt olyan az embereknek, hogy olyan dolgokról beszélnek, amit nehezen lehet elhinni, és azt bizonygatják. És ez számunkra elég fárasztó dolog. Hogy valamit bizonygatnak nekünk, amit nehéz elhinni. Mert ha így fogjuk fel a dolgokat, akkor nagyon nehéz lesz nekünk. Hanem pont fordítva van, hogy azt mondja el nekünk, amely nem lett nyilvánvalóvá, de aki, amely mindenki számára nyilvánvalóvá lesz egyszer, és előre elmondja, időutazás. Még mielőtt nem vagy ott, én elmondom neked, hogy mi lesz veled. Hogy amikor majd megtapasztalod, akkor tudd. Ne esd kétségbe. És ebben ilyen értelemben nem azért mondja el Krisztus, vagy nem azért prédikáljuk, hogy meggyőzzünk embereket valamiről, ami régen történt, hogy most is úgy van, és higgyük el, hogy ma is úgy van, mert régen is úgy volt. Ha így lenne, akkor egy hiába való dolgot művelünk. Mert nem értettük meg a lényegét. Hogy ez igazából sokkal nagyobb dolog annál, mint hogy a régi dolgot ismételgetünk, aztán elvárjuk, hogy higgyünk benne, aztán a végén pedig azt mondjuk, majd meglátjuk. Mert igazából senki sem tudja, hogy hogy lesz. Mert akkor az egész egy hatalmas nagy bizonytalanság. Egy kételkedés. És az a legbelsőbb félelmünk, hogy mi van, ha nem így van. És pont ennek az ellenkezőjét húzza alá Jézus. Nem tud nem így lenni. Azért mondjátok el, mert nem tud nem így lenni. És ez a vigasztalás. Nem tud nem így lenni. De nagyobb dolgok vannak nálunknál, hogy mindezeket összetartsák, és itt jön Isten múlhatatlan hatalma, és mondjuk Isten humorérzéke. Ugye, ahogy szoktuk mondani, egyszer mindenki találkozni fog Istennel. Ez a végső nagy humor. Na, az a döbbenet. Hogy állítólag, ugye, Isten mondja, vele fogunk találkozni. És akkor lesz igazán nagy nevetés. És az az igazi öröm. És nem kell tőle félni, mert Krisztus azért jött, hogy ne féljünk ettől. Az embereket megfélemlítik, hogy olyan lesz majd ott egy Isten, akitől rettegni kell, vagy félni kell tőle. Isten, től nem kell félni. Pont tőle nem kell. Attól kell félni, aki azt mondja, hogy féljünk tőle. Mert valami olyasmi dolgot állít, ami nem igaz. Miért kellene félnünk attól, aki szeretettel alkotott bennünket, és mindent megadott nekünk? És egy ilyen idézőben egy csodálatos világot teremtett a mi javunkra. Mi félelmetes van benne? Mitől kéne rettegni? Ha magunkra nézünk, és megalkotott bennünket, és jól érezzük magunkat a bőrünkben, és van kenyerünk, ruházatunk, ételünk, és még boldogságunk is van, lehet, hogy szomorúság is ér bennünket, de vigasztalás is ér. És látjuk, hogy hordoz bennünket. És több az élet, valahol érezzük ennél, mint ami itt van, a kulisszák, amit látunk. Hát több vagy ennél. És ez végig, ez harsog Jézus szavaiból, de hát csak vedd észre, hogy több vagy ennél. és akkor győzelmes tud lenni a hit. És akkor, beszéltünk arról, hogy nem egy elavult, régies dologban jöttünk itt össze, ami már romjaiban hever és szét van szórva, és az egésznek már semmi értelme nincsen, mert ezt már azok sem hitték, akik leírták, meg már azóta, meg már annyiban voltunk, hogy már igazából már most már végképp nem hiszünk benne. Mert nem ez a hit tartja ezt össze, és nem az húzza alá, hogy most hányan hisznek benne, és hányan nem. Hanem a Krisztus az abszolút dologról beszél. Amit nem mi raktunk össze, és nem a mi hitünk. Nem azért van Isten, mert a keresztjének hisznek benne. Hanem azért hisznek a keresztjének, ha vannak közöttük hívő emberek, akik hisznek, mert van Isten, és találkoznak vele. Tehát fordított, mert ugye azt mondjuk, hogy tehát azért működik a hit, mert vannak, akik számára működik, mert ők hisznek benne, de egyébként akik nem hisznek, azok számára nem működik. Akkor relativizáltuk az Istent, és csak itt egy kis szűk körbe van, máshol meg nincs. Tehát Krisztus is azért dicsőül meg a megdicsőülés hegyén, hogy ez nem azt jelenti, hogy csak ott tud megdicsőülni, meg csak a három tanítványnak lesz ő Krisztus, hanem neked és nekem, aki 2000 év után itt hallgatjuk ezt a történetet. Nekünk is szól. Úgy csak hárman látták. De elég az ahhoz, hogy erős legyen a bizonyság, hogy nem képzelgés volt és nem illúzió. Mint ahogy a mi életünkben is. Ha Krisztushoz tartozunk, nem képzelgés és nem illúzió. Így tud nekünk utat mutatni a megdicsőült Krisztus a saját életünkben is. Ne add föl. És ha így végig gondolod a hitet, akkor nem hiába való hinni, gyakorolni, az Isten útját járni és keresni őt. Mert ő az, aki igazából soha el nem múlik, és minden más mulandó. Ő az a biztos pont az egész univerzumban, ahonnan az egész univerzumot idézőjelben ki lehet forgatni, és azt lehet mondani, hogy minden változik. Ezért mondjuk Jézus Krisztus mindörökké ugyanaz, tegnap és ma ugyanaz, és mindörökké ugyanaz, mert csak a biztos pontot nem tudod eltüntetni. Ezért Isten mindennek a forrása, ő nem fog eltűnni. És idézőjelben ezt mondja nekünk sem, mi sem, mert ő alkotott bennünket. És az ő alkotásai nem mulandók ilyen értelemben. Mi nem vagyunk mulandók. Isten adja meg ehhez a belső örömet és látást, így böjt idején. Így böjtöljünk, vagy imádkozzunk Istenhez, mint ahogy Mózes imádkozott, vagy ahogy Krisztus is. És áradjon felénk, és belőlünk a belső fény is. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, sok az emberi szó, de minden szó egyszer véget ér, és marad egy jelenlét, személyünk és lényünk, aki megállhat te előtted, és veled találkozhat. Adj ehhez nekünk kellő bátorságot a mindennapokban, hogy tudhassuk azt minden körülmények között, hogy te mindenütt jelen való Isten vagy, aki téged keres, megtalál. Köszönjük, hogy Krisztus is azért jött, hogy nyilvánvalóvá tegye az elrejtettet, amely mégis valóságos, bár titokzatosnak tűnik és felfoghatatlan szemünkben, saját lényünknek örökké való volta, saját lelkünknek minőségei, az életünk és a mindennapi harcainkban pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, milyen kicsinyek vagyunk, milyen törékenyek, és mennyire nem megy sok minden. Te pedig egy olyan Istenhez hívsz, akivel találkozhatunk, aki megtanít bennünket, hogy hogyan legyünk saját magunk életének fényei, hogyan ismerhetjük meg őt, akinek semmi sem lehetetlen. Ez az a dicsőség, ez az a fény, ami ha megjelenik a szemünkben, vagy a szívünkben, vagy az arcunkon. Mi magunk is tudni fogjuk, hogy veled találkoztunk, és mások is látni fogják rajtunk. Nem kell magunkat mutogatni, nem kell másnak lennünk, csak annak, akik vagyunk. A te jelenlétedben is ez elég. Ez az igazi böjt, célja és értelme. Mindaz, amit teszünk, ebben csúcsosodik ki, és ebben a természetességben a miénk. Halad a földi élet a maga útján, de ha mi veled találkozunk, a földi életünk lesz a bizonyíték, és lelkünk, hogy megváltozott minden. Legfőképpen mi magunk, a szívünkben és lelkünkben. Így kérjük a vigasztalást a gyászolóinknak, akik elveszítették szeretteiket. Te adj erőt valóban, és te adj élő reménységet, hogy elköltöztek szeretteik az örökké valóságba, mint a te teremtő alkotásaid. Ezért szeretettel elbocsátjuk őket. Kérünk betegeinkért, te légy a gyógyítójuk, minden útkereső embernek te mutass utat, te add, hogy a te lényedből tudjunk táplálkozni, és veled találkozzunk. Mert a hitnek a célja végül is ez. Holt az a hit, amely nem tud veled találkozni, nincs Isten élménye, ismeretlen számára az Isten, nem érti, és nem foghatja föl az ő jelenlétét önmaga számára. Adj nekünk tehát élő hitet, hogy veled találkozhassunk általa. Most hallgasd meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Isten világossága, lelkének jelenléte, legyen és maradjon a ti szívetekben, és adja meg nektek, hogy ti is, a ti világosságotok is fényeskedjék, mint a nap. Amen. Áldás békesség.